Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az igehirdetés alapigéit a Királyok második könyvéből olvasom, a 20. fejezetből, az első 7 verset a következőképpen. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Izsaiás próféta, Ámoc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Izsaiás még a város közepére sem ért, amikor itt szólt hozzá az Úr igéje: menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: így szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istene: meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úrházába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Izsaiás: hozzatok egy csomó préselt függét. Odavitték és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, Böjt második vasárnapja, latin nevén Reminiscere vasárnapja, a Zsoltárból, az oltár előtti Zsoltárból hallhattuk a 25. Zsoltár 6. versének az alaphangjait, a kezdő akkordokat fogalmazhatnám így is: gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ezékiás király egy ketté szakadt országnak, a déli országrésznek a Istentől felkent vezetője. Királyok második könyvében, Krónikák könyvében, meg Izsaiás próféta könyvében is olvasunk róla. Tudjuk azt, testvérek, hogy Dávidnak a fia volt, és hát az édesapja általi Isten iránti elkötelezett szeretet vezérelte az ő szívét. Olvassuk azt, testvérek, hogy körülbelül 14 évvel lehetett ő király a déli ország részben, és olyan élete teljében lévő királyról van szó, olyan 39-40 éves ember, amikor a szörnyűséges korság, a pest is megtámadja, mindjárt röviden szólok róla, hogy milyen körülmények között, és halálos veszedelembe kerül. Gyermektelen még, majd 3 év múlva születik meg az ő fia Manassé, aki majd lesz az ő utódja. Azt jegyzik fel róla, testvérek, hogy azt cselekedte, ami kedves az Úr előtt. Vagyis, mit csinált Ezékies király? Jeruzsálemben és környékén a bálványokat kiirtotta, az áldozóhalmokat leromboltatta, azt az érckígyót, amelyet egykor Mózes emeltetett, hogy aki majd ránézi, a kígyók marása nem fog neki ártani, hanem életben marad, és az később Izrael számára bálványá lett, összezúzatta, és komoly reformokat vezetett be az istentiszteleti életnek a helyreállítása, megújítása érdekében. Krisztus előtt 700-ban járunk körülbelül, és egy feltörekvő nagy hatalom, Asszíria az, amelynek a hadserege ott van már, voltak éppen Izraelnek, illetve ennek a déli országrésznek a fővárosánál, Jeruzsálemnél, és készül ostromgyűrű alá zárni. Testvérek, borzasztó áthallása van ennek a mai időben, amikor szorongató szívvel halljuk a napról napra a híradásokat, nézzük, ugye halljuk azt, hogy az orosz hadsereg hogyan zárja össze, hogyan zárja körbe, ugye Kijevet már, hogyan készülnek majd a áttörő nagy ostromra, és a híradások szerint körülbelül olyan 2 hétre való élelmiszer van elegendő, tehát egy nagyon ördög ilyen okosan megtervezett stratégia az, ami ott vár most arra az országra is, arra a fővárosra. Tehát visszatérve, Asszíria ott van a kapuknál, és ostromolja őket, és mi történik? Hát a sokszoros túlerővel szemben reménytelen, hogy Izrael bármit is megnyerjen. És mi történik, testvérek? Isten csodát tesz. Az asszír hadseregben egy komoly pestis járvány üti fel a fejét, tizedeli a katonaságot, és nem tud Asszíria mit csinálni, visszavonulót fúj, azt mondja, hogy vissza kell vonulni, mert itt nagyon nagy baj lesz. És ugye akkor, ha a betegségről beszéltem, Ezékiás pestis járványban a pestis betegséget kapja el, és hogyan, testvérek? Hogy a háború idején, amikor komoly csata van, és amikor fel kell készülni, Ezékiás tanult apjának a példájából, aki amikor csata volt, akkor naphosszat ődelgett, fent aludt, míg a hadserege csatába indult, ugye, és aztán így történik az a borzasztó tragédia, a Becsavéba való veszedelmes és nyomorúságos helyzete. Ezékiás pedig éppenséggel mit csinál? Odáll a hadsereg élére, és ő vezeti a küzdelmet, hogy példát mutasson. Lehetne azt mondani, testvérek, hogy az élete sem drága. De hát a történetből azt látjuk, hogy azért itt Ezékiás király is komolyan megrendül, amikor a halálos betegség megtámadja, és amikor közli vele Ézsaiás, Ámócnak a fia, ugye, kortársa, ugye, ebben az időben Ézsaiásról van szó, ugye, aki azt a hírt hozza, hogy rendezkedjen a háza felől, mert nem marad életben. Tehát, hogy ez a betegség elviszi. És testvérek, a szolgálatra, amikor készültem, a feleségemmel együtt beszélgettünk hosszasan az igér, és mondtam, hogy ilyenkor az igehirdetőnek mindig az a veszélye, hogy a magam kórházi szolgálatából adódólag én akár egy 2 órán keresztül is tudnám a történeteket mesélni. amik történnek az emberrel, de hogy igazság szerint az Isten igéje kell, hogy szóljon, és nem ezek a sztorizások, történetek, mert így elveszhet, csorbulhat az igének az élet. De azért a legutolsó történet, ami most egy hete történt, pontosan egy hete velem, azt szeretném elmesélni. Az a... Tehát a telefonhívásért múlt héten Borsodban helyettesítünk, amióta Máté elment, közel egy éve, és ilyenkor a hó első vasárnapja az enyém szokott lenni, és három istentisztelet után csörgött a telefon, három úrvacsorás istentisztelet után eléggé fáradtan szól egy női hang, és mondja, hogy az anyósa bent van a hospice osztályon, nagyon beteg, és hogy be kell menni sürgősen, és kérdeztem tőle, hogy nagyjából behatárolva, vagy mondom, felmérve, hogy milyen a státusz, milyen a helyzet, mennyire sürgős, mondom, hogy a mai nap, vagy esetleg a holnap hétfői nap folyamán is ráérne. Őszintén bevallom, az én gondolataimban az volt, hogy jobb lenne a hétfőn, úgy mondom, három istenizet, amíg hazaérek, ugye Hernád Vécsiről egy kicsit tudjak pihenni, de azt mondta a hölgy, hogy nem várhat, tehát hogy be kell menni. Hát na, hazaértünk a gyermekeimmel, hát öltöztem és indultam be a kórházba, és hogy milyen érdekes ugye ez a történet, a hozzátartozók is, a menye meg a fia megérkeztek, és hát egy tényleg nagyon súlyos beteg asszonyról van szó, aki ott a hospice osztályon feküdt, beszélni már igazából nem tudott. A család az első pillanatokban nem is értettem igazából, hogy miért hív, mert hogy itt mutatták, hogy hát akkor itt van, és akkor tessék, most akkor én kezdjek el, mondjak valamit, de úgy, hogy igazából ő nem tud reflektálni semmire, csak legfeljebb nézés. Nagyon-nagyon nehéz volt ez a szolgálat, maga az indulás is, de hát ahogy említeni szoktam, minden egyes szolgálatban úgy indulok, hogy kértem Istent, hogy ajándékozzon meg bölcsessége, meg őszintén elmondtam, hogy testileg is, meg lelkileg is nagyon fáradt vagyok én most ez a szolgálathoz, de tudom, hogy ő most küldött, és hogy nekem itt most valamit mondanom kell. És olyan érdekes volt, hogy ugye látszott az asszonyon, hogy egy kicsit feszült, meg izgatott emiatt a beszélgetés miatt, mert a menye elmondta, hogy ő igazából nem gyakorolta sosem a vallást, tehát hogy nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, de Isten éppen ezt az üzenetet helyezte a szívemre, hogy beszéljek az elmúlásról, arról, hogy el kell menni, és nem az a kérdés, hogy el kell menni, hanem az, hogy mi lesz velünk. Tehát, hogy mi lesz velem, hol fogom tölteni az örökké valóságot. És láttam, hogy a fia teljesen besokkolt, hogy elment az ablakhoz, és ott láttam, hogy rosszul van, elfordult, az is lehet, hogy sírt. De láttam, hogy az asszony meg felvillanyozódott. És hogy a menye beszélt, hogy azt mondta, hogy hát anyuka, nem értjük, hogy mi történik, hogy annyira elgyengülve volt, meg azt hitték, hogy egy-két órán belül itt a vég is, ő meg felvillanyozódott ettől a hírtől, és így mondtam a feleségemnek, hogy beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy néha ezt tapasztalom pont ebben a munkában, amikor Isten elvisz egy határozott üzenet, és ott elkezd az ember beszélni, akkor, és tudja a másik, hogy ez egy nekem szóló központi üzenet, hogy felvillanyozódnak tényleg a betegek, hogy akkor nem az van, hogy ásítgatok meg, hogy miért jött ide, meg nem is érdekel engem ez a dolog, hanem hogy igen, most végre valaki, végre rólam van szó, végre nekem szól, végre nem történik már félrebeszélés, végre nem ringatjuk egymást hamis illúziókba, meg végre nem hazudoznak nekem, hanem őszintén szó van arról a dologról, ami őt érinti, meg ami engem érint, meg ami mindannyiunkat érinti. Milyen érdekes, testvérek, igen, hogy itt van egy istenfélő ember, Ezékiás, aki szereti, aki hűséges Istenhez, és egy halálos betegség kapja el, és ugye oda feltettem magamnak ugye a kérdést, hogy hát hogy van ez, testvérek? Ugye sokszor kérdezzük, hogy még a hívő, az Istenben bízó embert is érheti halálos, súlyos testi megpróbáltatás. És az Ószövetség népének, de sokszor ma is egy klasszikus kérdés. Az Ószövetségben különösen kiéleződik, mert az Ószövetségben azt gondolta az akkori kor embere, hogyha valakit elkapott egy halálos, komoly megbetegedés, mint például egy pestis is, akkor itt biztos, hogy valami komoly és nagy bűn lehet a háttérbe, amit elhallgatott, és most lám-lám utolérte Isten keze. De sokszor mondom a lelki gondozói beszélgetésekben, de milyen borzasztó Isten képes, testvérek. Csak gondoljatok már bele, tehát milyen borzasztó azt feltételezni Istenről, hogy ő megfogja, megérkezik, és azt mondja, hogy ja, ha te elkövettél komoly bűnöket az életedben, na majd én akkor aztán jól megverlek téged, hogy ebből tanulj el. Halálos korral látogatlak meg, hogy aztán majd kijózanodjál, magadhoz térj. Hát úgy... A Bibliának nem ez az Isten képe. Tehát nem erről az Istenről beszél. Mi helyenként tudatlanságunkban mondunk ilyeneket Istenről, de Isten nem ennek az Istene. Tehát ne ezt az Isten képet építsük fel magunkba. Annak ellenére, hogy az ószövetségi teológia komolyan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ugye ott látjuk a Bibliában, a Jób történetében is, hogy ugye egészen addig viszi a kérdést, hogy tényleg mi van akkor, ha az ember az ég egyat a világon semmi bűnt nem követel, komoly istenfélelemben él, odaszánt élettel, igyekszik mindent Isten rendje, Isten törvénye szerint végezni, és mégis elkapja egy halálos betegség. Mint például Jobot is, ugye? És miért a válasz a feleségének? Átkozz meg az Istent, és hajj meg! Tudd le hamar! Hát azért, kedves férfi testvérek, szerintem egyikünk se örülne, ha egy ilyen feleség lenne mellettünk, aki ilyeneket mond. Azért elkeseredne az ember egy ilyen komoly, súlyos betegségből, hogy még ott egy ilyen választ kapunk. Tehát, hogy visszatérve a kérdésre, igen, tehát, hogy mi van akkor, és a válasz pedig az, a Biblia őszintén beszél erről is, hogy még a hívő ember, az Istenben bízó ember is kaphat olyan betegségeket, olyan korságot, olyan ismeretlen diagnózisokat, amelyeket az orvostudomány nem ismer, amivel kapcsolatban nem marad más, nem marad egyéb lehetőség, mint hogy az ember, mint ahogy Ezékiás is, az Isten felé fordul, és azt mondja, hogy Uram, látom, hogy ez a helyzet sokkal több, mint kettő. És hogy nekem nincsen más bizodalmam, menekvésem, nincsen más lehetőségem, mint az, hogy oda vigyem eléd az én beteg, megtört testemet, megtört lelkemet, és hogy ebben a helyzetben te mutass számomra irányt. Számomra nagyon sokat jelent a 20. század református püspökének, Ravasz László református püspök úrnak a gondolata, amikor a fájdalommal, sőt akár egy ilyen halálos megbetegedéssel kapcsolatban a következőket írja. A fájdalomban még a profán szem is felfedez valami magasba vívő, magasból jövő vonást. Elkomolyít, megrendít, s múló dolgokról állandóbb, nagyobb értékek felé fordítja tekintetünket. Akinek a teste beteg, felfedezi a szellemi életet. Aki a vagyonát vesztette el, ráakad a hívő és önmegtagadó munka építő erejére. Aki drága teremtéseket veszít el, érdeklődik a viszontlátás hitére. Egyszer elfakul a napnak a fénye, a tavasz színe, s felébred bennünk a lelkiség iránt való érzék. Megdobbanunk, mintha eddig meg nem látott ajtó elé állítana a fájdalom, amelyen át eddig ismeretlen szentélybe léphetünk. Homályos érzés kell bennünk, itt nincs más segítség, csak Isten, s úgy érezzük, hogy az Isten vigasztalása oly felséges lehet, hogy ezért érdemes volt hordozni a kint. Ezékiás történetével kapcsolatban, ugye úgy látjuk, hogy a király befordult a fal felé, és imádkozott, és keservesen sírt. Ezek a gondolatok jutottak eszembe, hogy valami olyan történik Ezékiás életében, ami magasabbra mutat, ami túlmutat a földi léten, ami sokszor talán misztérium, belső titok az ember számára, ahol ugye, ahogy fogalmaz szépen a püspök, ahol elfakul a napnak a fénye, ahol a tavasznak a csicsergése semmit nem jelent a számunkra, ahol elkezdődik a lelkiség iránti érzék, és ahol aztán azt tapasztaljuk, ugye, hogy az a fájdalom, az a kín, amelyet elhordoztunk, csak Istenben kap igazából értelmet. Csak igazából Istenben, Isten által nyer értelmet, és az ő vigasztalása által. Ugye visszatérve erre a beszélgetésre előző vasárnap, ugye ott az első is klasszikus kérdés, ugye az volt látva ezt a sokat szenvedő asszonyt, ami borzalmas kint láthatott átéletet az ember, hogy hol az Isten? Ez az első kérdés, ami sokszor felvetődik, különösen egy hitetlen ember számára, és az a tézisem, az az állításom, és az a meggyőződésem, hogy ott volt, ott van, az ő beteg ágyánál is. Mint hogy ott volt Ezékiásnál is, Ezékiás esetében is. Testvérek, egy másik dologról szeretnék beszélni. Nem tudom, a hívő életünkhöz, vagy egyáltalán a emberi létünkhöz mennyire tartozik szervesen a sírás. Mostani időben én azt látom, hogy kezd kikopni. Temetések kapcsán is döbbenetesen látom, hogy sokszor már nem hogy a férfiak, de az asszonyok sem nagyon ejtenek könnyet, mintha ez nem lenne már idézőjelben sík, mint hogyha nem lenne már ez velejárója az emberi létünknek, mint hogyha ez a gyengeségünket fejezné ki. Itt azt látjuk, hogy egy vezető, egy országnak a vezetője fakadt könnyekre. Néhány évtizeddel ezelőtt volt egy amerikai elnökválasztás, és a elnökválasztás hajrájában, kampányában az egyik jelöltet kezdték el ilyen nemtelen vádakkal támadni. Ilyen nagyon keményen, durván beleszálltak az illetőbe, és hát ez az elnök jelölt a kérdésekre próbált válaszolni, de a válaszoknak egy pillanatában egyszer csak elérzékenyült, felfakadtak belőle a könnyek, és elkezdett sírni. És testvérek, tudjátok, mi volt a válasz? Erre az egész jelenetre, hogy ő másnap megfogta és bejelentette a lemondását, hogy visszalép az elnökválasztás folyamatáról, mert hogy hát az Egyesült Államoknak nem lehet egy olyan elnöke, aki elérzékenyül, aki sír. Milyen döbbenetes, testvérek, A Bibliában azt látjuk, hogy a ősatyáknál, például Ézsaiásnál, Jákobnál, Józsefnél, a királyoknál, nézzük csak Dávidot, Ezékiást, Jóást, vagy nézzük a prófétákat, Jeremiást, Ezékiát, Elizeust, vagy nézzük az új szövetséget, Péter apostolt, de vegyük legfőbb példaként a mi úrunk Jézus Krisztust. Ott voltak a könnyek. Na, a saját életemben, testvérek, úgy fokmérőként szoktam látni, hogy mennyire érzékeny, mennyire bensőséges a kapcsolatom az Istennel, és azt látom, hogy amikor elfáradok, és amikor elkezd kérgesedni a szív, akkor jönnek kevésbé a könnyek az ember szeméből, és amikor bensőségesebb, mélyebb, elkötelezettebb a kapcsolatom Istennel, akkor bizony nagyon sokszor fakadnak fel a könnyek, nagyon sokszor jönnek az örömkönnyek is, de nagyon sokszor jönnek olyankor érzékenyebb az ember a saját bűneire, a saját nyomorúságára, mulandóságára, hibáira. Tehát így ennek kapcsán szeretném elmondani, testvérek, hogy szabad azért a könnyeinket használni, és már csak azért is, mert a Zsoltár író olyan gyönyörűen fejezi ki, amikor azt mondja, hogy gyűjtsd tömlőidbe könnyeimet. Hogy semmi nem történik Isten tudta nélkül, hogy minden, nem hogy a hajunknak a hajszálait, amit lehullanak a földre, de egyetlen egy könnyet, egyetlen egy könnycseppet sem felejt el Isten, látja azokat, látja azoknak a értékes és valódi voltát. Mint hogy látta Ezékiás király esetében is. Megrendítő ebben a történetben. Megrendítő Ezékiásnak a könnyei. És aztán egy újabb gondolat, testvérek, még, és ezen kívül még egy lesz, tehát a sírás és a könnyek, és akkor ugye, ahogy már próbáltam körvonalazni az igehirdetésben, ugye a halállal és az elmúlással kapcsolatban, ugye Ezékiásnak a könnyei. Itt, hogy jól értsük a bibliai szöveg alapján, itt Ezékiásnál nem arról van szó, hogy most elkezdi síratni önmagát, hogy hát, nyomorult ember, most mi lesz velem, meg kell halnom. Hanem pontosan ennek a királynak az alázata van Isten előtt, hogy Uram, ott vagyok előtted, és hogy lehet, hogy el kell mennem, de akkor az elmúlásom ne legyen értelmetlen és hiába való elmúlás. Vagy ahogy ugye lehet, hogy már itt is többször idéztem, Szent Ágostont ugyan gyönyörűen fogalmazza, azt mondja, hogy Uram, lásd, hogy milyen nagy halálos veszedelembe vagyok, és hogy nem kiáltok hozzád. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy kiáltani fogok, amíg végképp el nem tűnök, és remélem, hogy nem tűnök el végképp, hanem örökké benned maradhatok. Hát valahogy, testvérek, így értsük Ezékiásnak a könnyeit is, Ezékiásnak a sírását is, az augusztinuszi gondolatokkal, hogy Uram, hozzád kiáltok, hogy remélem, hogy nem tűnök el végképp, hanem hogy örökké benned maradhatok, hogy veled lehetek, és hogy milyen érdekes, igen, hogy írtam a szolgálatra való készülésben, hogy igen, az a halál és elmúlás, hát egy külön igehirdetés lehetne csak erről az aspektusról. A tabu, a nagy tabu, testvérek, amikről nem beszélünk, a végső dolgokról, amelyeket a legjobb, hogyha a legutoljára teszünk, ugye sokszor, mint Petőfi költeményében a Patópál úr, hogy ráérünk arra beszélni még, hogy majd a végén talán szólunk róla, de hát odaírtam magamnak, de hát ez egy életveszélyes játék. A végső dolgokról a legvégén beszélni. És akkor hozzam ide a 20. század egzisztencialista filozófusának, meg írójának, a Nobel-díjas írónak, Albert Camus-nak a gondolatát, aki azt mondja, hogy az ember egyetlen hősies tette, hogy szembenéz saját halálával. Milyen érdekes, egy legjobb esetben Isten kereső, de talán inkább hitetlen embernek a szájából ezt hallani, és még idézőjelben, még morbidabb, hogyha tudjuk, nem tudom, a testvérek tudják-e, ismerik-e Albert Camus-t, a francia egzisztencialista filozófust és a Nobel-díjas írót, ugye, hogy hogyan is halt meg, mert hogy még érdekesebb az, hogy a Nobel-díjából az azzal járó pénzbeli támogatásból ő vásárolt magának egy luxus kocsit, és az a luxus kocsival eszetlenül szágoldozott, és aztán lecsúszott az útról, neki ment egy fának, és szörnyet halt. Tehát bocsánat, de azt mondjuk, hogy az ember egyetlen hősies tette, hogy szemben is saját halálával, és egyszer csak egy értelmetlen balesetben meghal. De hagyj hozzam fel ellenpéldaként a 20. század ismert mártír teológusát, a német evangélikus teológus Dietrich Bonhoeffert, aki a náci birodalomnak a végén, az utolsó végórákban végezte ki a Hitler elleni összeesküvésnek a büntetéseként, ugye, és Bonhoeffer pedig azt mondja, amikor készül a kivégzésére, hogy milyen érdekes, hogy itt a végem, és valójában ez nem a végem, hanem valaminek a kezdete. Jó néhány évvel ezelőtt még kölcsén szolgáltam, egy november 1-i megemlékezésnél hallgattam a Polcalányt, nem tudom, hogy ismerőse valakinek Polcalánynak a neve, ő a magyarországi tanatológiának, tehát a haláltudományával foglalkozó szakágnak az egyik nagyon ismert és jeles szakértője, pszichológus hölgyről van szó. Neki a férje volt 2004-ben, 2005-ben nagyon súlyos, halálos beteg, meg is halt a férje, és mondta, hogy a beszélgetés kapcsán tessenek hallgatni, tehát az ismert szakember, aki rengeteg könyvet olvasott, meg nagyon benne volt a témában, azt mondja, őszintén beszélről, azt mondja, hogy ott ültem a férjem ágyán, és ott izgultam, aggódtam, hogy mi lesz vele, hogy mi fog történni. És akkor a férje, a halálos beteg azt mondja neki, hogy ne izgulj, ne aggódj, azt mondja, hogy még minden csak most kezdődik el. Milyen döbbenetes testvérek ezek a kontrasztok, nem? Tehát Albert Camus-nél is, vagy a Dietrich Bonhoeffernél is, vagy így a Polcalány esetében is, tehát hogy micsoda mélységek és micsoda ambivalencia van sokszor az ember életében ezzel kapcsolatban, és akkor még, hogy mélyítsem egy picit a gondolatot, és hozzam sok-sok merítés, remélem mindenkinek lesz egy-egy mondat, vagy akár több mondat is, amit tovább tud vinni a mai ígéretésből. Viszem tovább, és azt mondja II. János pápa, a szent életű pápa, ugye az Evangélium Vitae nevezető enciklikájában, azért kellett, vagy azért ismerem jól, mert a feleségem meg én is ugye pont a két határterületről, pont erről írtuk a szakdolgozatainkat, feleségem a abortusz kérdésről, én meg az eutanázia kérdéséről, ugye, és itt az Evangélium Vitae nevezetű, tehát az élet evangéliumára szóló enciklikájában pont ezeket a kérdéseket célozza, és nagyon zseniálisan jól ír, nagyon tisztán és nagyon evangéliumi módon a pápa, ugye, és ebben az írásában ugye ő azt írja, hogy a korunknak a társadalma az a halálnak a civilizációja. És ugye mit mond, miért mondja ezt a szent életű pápa? Azt mondja, hogy azért, mert hogy azt mondja, hogy tessenek megnézni, hogy az élet két legfontosabb eseményét és a idézőjelben a két legnagyobb csodát. A kórházba száműzzük és izoláljuk őket. A születésnek a csodáját bezárjuk szépen kórházi zárt ajtók mögé. Édesanyja legjobb esetben orvos, szülésznő és kész. Ezek a dolgok történjenek meg, és semmit nem látunk belőle. És a másik, ami még szomorúbb és még szörnyűségesebb, ami látható, ugye, amit most a hospice osztályon is látom, hogy a halált is oda száműzzük a kórháznak a falai közé, zárt kórtermekbe, és nem vagyunk hajlandók tudomást venni róla. És azt mondja a pápa, hogy hát ez a halálnak a civilizáció, tehát hogy pont a születés és a halál, pont a két legkardinálisabb kérdést az ember száműzni akarja az életében, és nem akar szembesülni vele. És akkor egyetlen gondolat még a végére, és szerintem az egyik legnyomatékosabb gondolata sok-sok elmondott mondatból, hogy miben nyer feloldást és értelmet valóban Ezékiásnak az elmúlással, tehát a halandósággal és az elmúlással kapcsolatban ugye a gondolata az az Istennel való bensőséges imádság, amelyet sokszor úgy fogalmaznak, hogy a gyengéknek a fegyvere. A 2013-ban, amikor Nyíregyházára visszakerültünk, és a kórházi szolgálatomat elkezdtem, a diktológián volt egy jól kiépített szolgálati lehetőség, és ott a diktológián a szenvedélybetegek között is rendszeresen dolgoztam, amíg ki nem kerültek most Nagykállóba, a Sánta Károly kórházba, és ott volt két szakember, nem pszichológusok voltak, de hát a pszichológus és a pszichológusok alatt egy kicsit, tehát ilyen addiktológiával foglalkozó szakemberek, akikkel egyszer beszélgettünk a kereszténységről és ezekről a dolgokról, és az egyiknek volt egy érdekes kifakadása, most úgy annyira tisztán elémbe jött, amikor így erre a szolgálatra készültem, hogy így az imádsággal, meg az Istennel való kapcsolatunkról beszélgettem velük, és hogy mi az, amit mi igazából az egyház nyújtani tudunk ezeknek a betegeknek a számára, és érdekes volt ennek a munkatársnak a válasza, amikor azt mondta nekem, hogy lehet, hogy az én életemben azért nem volt soha fontos az imádság és az Istennel való kapcsolat, mert én soha nem éreztem azt, hogy valakitől függenem kellene. És ez engem akkor az annyira szíven ütött, és azóta is annyira őszintén és mélyen bennem vannak ezek a dolgok, hogy milyen tragédia egy 40 éves, 40-50 év közötti hölgynek a szájába hallani ezt, hogy én soha nem akartam függni senkitől, tehát én mindig egy idézőjelben autonóm személyiség akartam lenni, és saját magamnak meghatározni az életemet. És ráadásul úgy, hogy aztán sok-sok beszélgetésben kiderült ennek a, vagy nem kiderült, hanem elmondta ez a hölgy az ő szomorú és nyomorúságos életét. Imádság a gyengéknek a fegyvere, hát testvérek, vállalom. Szerintem sok útokkal együtt felteszem a kezem, és azt mondom, hogy vállalom, hogy akkor én gyenge vagyok, nem is szeretnék erős lenni, nem is szeretnék hős lenni, meg nem is akarom megmutatni Isten előtt, hogy én mennyire autonóm személyiség vagyok, és hogy én mennyire tudom függetlenül magam is a saját életét irányítani, meg rendezni, mert abból borzasztó katasztrófák jönnének ki, vagy borzasztó katasztrófa lesz a vége. De hálás vagyok azért, hogy a bibliai történetben most is elém került, és a saját életemben is azt tapasztalhatom, hogy bármilyen nehézségben, bármilyen emberfeletti küzdelemben, bármilyen nyomorúságban tényleg ott van Isten, mint egy biztos pont, ugye, ahogy a énekben énekeltük, ugye, szívemet intem, erős vár az Isten, más üdvöm nincsen. Hogy milyen jó így az embernek szembenézni azokkal az élethelyzetekkel, amelyekbe sokszor belekerülünk, és milyen jó tudni azt is, hogyha az ember oda kerül, hogy van nekem Istentől elkészített örök hajlékom. A COVID-járvány 2020-ban kezdődött, és 2020 februárjában még csak beszéltek róla világszinten, és lehet, hogy ezt a történetet is említettem a testvéreknek, és ezzel fogom zárni azt a mai igehirdetésemet. Volt még egy-két mondat leírva, de már nem ragaszkodom hozzá, elengedem. Hogy 2020-ban a debreceni Kenézi Kórházban az urológián beszélgettem egy református férfi emberrel, és kísért ki nagy lelkesen a kórterem ajtón, ki egészen a nővérpulton át a kórházi osztály széléig, és így a beszélgetés végén így mondta nekem, hogy azt mondja, hogy hát tisztelendő úr, én csak azért imádkozom, vagy azon fohászkodom, hogy legalább kerüljön el bennünket ez a betegség, ez a COVID-járvány, és ne érje el Magyarországot. És hát néhány nap múlva sajnos megvoltak ugye az első fertőzöttek, és a halálos áldozatok is, ugye. Milyen érdekes volt az a találkozás és az a beszélgetés, és az is egy nagyon mély nyomot hagyott bennem, mert ugye amikor ő elmondta ezeket a mondatokat, akkor én egy rövid szünet után azt válaszoltam neki, hogy én nem tudom, hogy Magyarországot elkerüli-e, vagy éppen megtalálja a COVID ez a fertőzés. De én egyet tudok csak, hogyha engem megtalál a COVID, vagy bármilyen más jellegű betegség, és nekem abban meg kell halnom, akkor tudom azt, hogy honnan jöttem és hová megyek. És hogy bizonyosságom van abban, ugye, és így idéztem neki a páli levelet, hogy bizonyosságom van abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem eljövendők, sem semmi nem tud elválasztani engem Istennek attól a szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban számomra. És így fejezhettem be ezt a beszélgetést, így mondtam neki, hogy az evangélikus énekeskönyvünk aztán így fogalmaz, hogy Jézus Krisztussal még a halálom is nyereségem. Úgyhogy én testvérek, ezt az ígéretést így zárom, hogy az Ékiás számára abban az elvonulásban, az Isten előtti megállásban, az imádságban és a könnyekben az a belső felszabadultság és bizonyosság lehetett az ősöktől tanult hit által és az Istenben nyert élő hit és bizonyosság által, hogy Istennel még a halál is nyereség. Hát most érdemes testvérek itt elgondolkoznunk akkor a hallottakon, hogy vajon mi ezekről a kérdésekről hogyan gondolkozunk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, annyira hálásak vagyunk ezért a mostani igéért is, annyira hálás vagyok, hogy olyan dolgokról szeretnél velünk beszélni, amelyekről ez a világ nem beszél, amelyről nem szól, hogy a világ sokszor csak rángat bennünket, de a kezed meg, a te kezed pedig oltalmat ad, biztonságot megnyugtat, elringat. Érezhetjük, tudhatjuk, hogy benned biztos menedékünk van. Tudjuk, hogy igen, hogyha szembe kell néznünk nehéz élethelyzetekkel, hogyha szembe kell néznünk az elmúlással, a halállal, benned egy biztos választ, egy bizonyosságot kapunk, és megnyugszik a szív, és megnyugszanak a gondolatok, és kiegyensúlyozottak leszünk, és felszabadultak, mert tudjuk, hogy tudhatjuk általad, hogy honnan jöttünk, és hová tartunk, és hová megyünk. Köszönjük, hogy ezekben a nehéz időkben különösképpen emlékeztetsz bennünket arra, hogy életünknek az ideje a te kezedben van, és hogy jó azt bölcsen felhasználni, nem eztelenül, mert az idő gonoszak. Amen.